A Jazzy Weekendet a budapesti városnézéssel folytatjuk. Megérkezett hozzánk Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Szia, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, szia, köszönöm!
Előző alkalommal a Margit hídon sétáltunk Pestről Buda irányába, és hát a zárókép az volt, hogy lekanyarodván a hídról, a híd alól a BEM rakpartról visszapillantottunk, és hát jól szemügyre vettük a Dunát és a hidat, és hát akkor most itt tartunk.
Igen, igen, hát ez a Duna, meg ez a híd, ez gyönyörű, meg a Margit sziget is, tehát hogy is mondjam, ez tényleg kihagyhatatlan, mert ahogy szokták mondani, hogy New Yorkban, hogyha elmész, akkor a Central Parkot nem lehet kihagyni, mint a zöld területet, vagy a, tudod, a tüdejét a városnak, vagy mondjuk Londonban a Hyde Parkot, hát kb. Ez a budapesti Hyde Park, szóval, hogy igen, nagyon érdekes, ugye, hogy a város közepén van, nagyon könnyű megközelíteni, mert tényleg 4-es, 6-os, meg a Árpád hídon is azért mennek mindenféle járművek, és ott is tudsz villamosan oda is menni, sőt a 26-os busz, tudod, az az egyetlen, ami be is mehet a szigetre, úgyhogy tulajdonképpen ez isteni, tehát, hogy és gyalog persze, hát ugye nem egy olyan túl hosszú dolog, és ott van egy kiváló futópálya, és hát olyan tömegek futnak, hogy én egyszer például nem akartam elhinni, hogy olyan sokan, de ültem egy padra, hát nyilván, hogy nem futok, mi vagyok én, és na mindegy, szóval, hogy ott ültem a padon, és néztem őket, és jó formán, hogy majdnem egymás sarkára léptek a futók, van egy nagyon jó minőségű futópálya néhány éve, egy ilyen szigetkört lehet ott tenni, 5,2 kilométer, és hát imádják a népek, szóval, és leülsz egy padra, és most mindenféle, tudod, szóval ilyen komoly információ helyett, amit tudod, ilyen templomok, meg évszámok, meg stílusok, hogy mondjam azt, hogy ott lehet levegőt venni. Tehát így vagy, ott vagy a város közepén, és tiszta a levegő, és érzed, hogy ugye a tüdőt tele lesz tiszta friss levegővel, és közben látod pár méterre a, nem tudom, ilyen-olyan rakpartot, amerre éppen nézel, ahol meg halálbüdös, és ez a szmogos budapesti levegő
hát,
van.
Hát igen, hiszen ugye Európa legnagyobb folyamának a szívében, tehát a Duna öleli körül, és hát nyilván ez azért egy nagy szűrő ott a
hogy
levegő
nem
szempontjából.
Hát meg az is nagy szűrő, hogy jó néhány évtizede szerencsére a főváros megtiltotta, hogy a 26-os buszon kívül bármilyen jármű a Margit hídról bemenjen a szigetre.
Na igen,
Tehát azért ez elég fontos, hogyha járművel mész be különben a szigetre, mondjuk valamelyik szállodához, amelyek az Árpád hídhoz, tehát a másik csúcsához, a másik északi végéhez vannak közel, akkor annyi engedmény van, hogy ott van egy nagy parkoló, odáig el lehet jönni, parking ott a szálloda előtt még, és aztán onnan gyalog, tehát hogy mindenképpen gyalog a szigeten, úgyhogy vagy bicikli, vagy nem tudom, ezek a kütyük, ami mostanában, tehát a nevét se tudom, de félek tőlük, szóval, hogy ezek ott járkálhatnak, de leginkább sétálnak az emberek, vagy futnak a futópályán, és azért ez is sokat, meg hát rengeteg virágot ültettek, annyira gyönyörűen karban tartják az utóbbi időben, hogy egyszerűen úgy tudod, hogy kimész, és akkor így. Szóval, hogy itt tele lesz a szíved, lelked mindenféle hát, ilyen szépsége, jó levegővel, és azért a város közepén az jól esik.
Egy mesevilág.
Igen, igen. De hogyha nem bánod ezt most, hogy mondtad, hogy mesevilág, akkor igazából én készültem a kalendárium eseményeivel, és van egy mesevilág, amiről szeretnék egy kicsit többet most beszélni, és ez mégpedig a Vekerle telep Budapest 19. kerületében. Én tudom, hogy ez most nem itt van, de hát úgy is képzeletben utazunk, hogy most ugorjunk egy nagyot ki Kispestre.
Így van, oké.
És jó, és akkor így képzeletből oda kiugrottunk. Azért lesz könnyű egyébként ezt elképzelni, mert azért a magyar lakosság nagy része, vagy nem tudom, akit én ismerek, mondjuk 5-ből 4, nézte, vagy nézi a Barátok közt című sorozat eposzt, ami azt hiszem, hogy naponta ment, vagy naponta megy, tehát hogy egy ilyen napi történet, és ennek a helyszíne a Mátyás tér, ami egyébként a Kós Károly tér, tehát a Vekerle telep központja, és ezért aztán elég jól ismerik egy pár külső, tehát a külső felvételeket így szokták csinálni. Szóval a Vekerle azért került volna ide a kalendáriumban, mert hogy, vagyis kerül, mert 1848 novemberében született, hétfőn lenne a 174 éves születésnapja, ha élne, de hát amint tudjuk, nem él 174 évesen. Viszont ő egy politikus volt, miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, szóval, hogy ezért egy fontos személy volt. És ami a Vekerle teleppel kapcsolatos, az az, hogy ő kezdeményezte, hogy munkásoknak, tehát hogy nem egy ilyen gazdag rétegnek, hanem hogy épüljön egy lakótelep, és több építéssel egyeztetett, és az volt a lényeg ennek, hogy ilyen kertvárosi építési módban egyeztek meg. És ez azért volt így, hát ugye az előzményekről csak egy pár mondatot, hogy a 19. század utolsó negyedében 2,5-szeresére nőtt Budapest lakossága, és óriásra megnőtt a gyáripar, és nagyon sok szegény ember, akik ugye a munkahelyüket adták el, özönlöttek a nagyvárosba, viszont nem tudott a lakásépítés ezzel lépést tartani, mármint ezzel a népesség bővüléssel, és akkor így szükség volt arra, hogy új lakásokat építsenek, viszont infláció volt, és így tovább, úgyhogy mindenképpen kellett a kormányzatnak valahogy ezen segíteni, és a Vekerle volt az, aki ezt megtette, és ő amikor egy nagyon, hát hála jó Istennek, hogy egy olyan építésszel találkozott, úgy hívják, hogy ő még nem a Koskáról, őt még úgy hívják, hogy Fleischl Robert, és ő mondta azt, és így kezdtek ezen gondolkozni, hogy a vidéki emberek számára nagyon drasztikus változást jelentett volna, ha teljesen kiszakadnának ebből a fás, kertes környezetből, és ilyen nagy birkaszárnyakba kell élniük, ami egyébként manapság így van. És volt egy pályázat, amit a magyar kormány kiadott, és háromféle épülettípus terveztek. Az egyik az úgynevezett családi házak, ikerházak vagy sorházak, a másik az úgynevezett csoportosított lakóházak, ami több egyben van, és az egyedül állók számára pedig a gazon házakat.
Hát nagyon érdekes így külső kerületekről is információkat kapni. Folytatjuk a városnézést Deák Judittal némi szünet után, ez a Jazzy Weekend, rádiózzunk együtt. Folytatjuk a Jazzy Weekendet, a kedves hallgatók megismerhették a 19. kerületi Vekerle telep történetét. Vendégem Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, és hát folytatjuk is a környék megismerését.
Így alakult ki ezek a, hogy úgy mondjam, emberi léptékű házak, aha, amelyeket láthatunk itt a Vekerlén. Tehát olyan, mint egy ilyen, én nem tudom, mint egy ilyen részletváros. Tényleg most nem az, hogy Barátok köz, de hogy valami filmnek a háttere vagy díszlete, mert egyszerűen egy-két emeletes, egyemeletes, földszintes házak vannak itt. Tehát, hogy tényleg az, hogy ott járkálsz, és nem olyan, mint a, tudod, ez a Gulliver, amikor az óriások országába megy, szóval, hogy nem úgy érzed, hogy mint New Yorkban, hát én tudom, ott mindig nagy a szám, de szóval akárhányszor eljutottam oda, mindig így a házak falához tapadtam, hogy ne lássam, hogy milyen magas ház fog a fejemre esni mindjárt.
Agyonnyom.
Ugye, hogy agyonnyom, tehát olyan rossz érzés volt ez. Na és ő végül is 1980-ban neve Kerle Sándor, akinek most az évfordulója van. Ő ideig pénzügyminiszter is volt, tehát hogy értett azért eléggé a pénzhez, és kezdeményezte, hogy állami eszközökből megvásárolták a, úgy hívták őket, hogy Sárkány család, és akkor nekik volt egy eladó birtokuk itt a 19. kerület, és végül is egy munkástelepet alakítottak ki, és ez a 20-as évek, 1925-ig összesen több mint 1000 ház épült, több mint 4000 lakás épült, és ilyen 6-8 és max. 12 lakásos és max. 2 szintes épületeket terveztek, ami hát tényleg olyan nagyon emberi volt, és valóban kertkapcsolatok, kertek, zöld, tehát fák mindenhol, parkok, úgyhogy amit mondott az a bizonyos építész, akivel először tárgyalt a Fleisch Robert, hogy ne szakadjanak ki teljesen ebből a kertes falusi környezetből. Na és akkor jött a nagy dolog, hogy az építkezés irányítását Kós Károly vette át, és aztán, amikor hazatért Erdélybe, akkor volt egy másik építész, aki folytatta, de igazából a Kós Károly kezenyoma látható, hála jó Istennek itt. Sajnos a városban különben nem túl sok Kós Károly épület van. Mondjuk az állatkertben például igen, vagy van olyan templom, amit ő épített a városban, de ez kimondottan ez a munkás lakótelep itt van. És akkor eleve úgy építették, tehát hogy így átgondolták. Tehát képzeld el, hogy úgy építkeznek, hogy van terv, és az betartják. tartják. Tehát, hogy például építettek ezen a kis telepen, ahol volt, ahogy mondtam, az előbb 4000 lakás, úgy tervezték, és meg is építették, hogy készült 4 iskola. Akkor 2 óvoda, akkor 48 tanterem, meg nem tudom, akkor 2 fedett tornacsarnok, akkor kellett rendőrkapitányság, meg lovas rendőr laktanya, postamesteri hivatal, és gyönyörűen, tehát kialakították, megtervezték, és tudod, így az történt, amit, és akkor, amikor eltervezték, és amit elterveztek, és hát akik itt laktak, azok a telepről könnyen megközelíthető magángyárak munkásai, vagy pedig a telepen alkalmazást nyert tisztviselők, meg üzletbérlők, meg az állami rendőrség tagjai, tehát, hogy ilyen tisztviselő telepnek is munkás, lakótelepnek és tisztviselő telepnek is mondták. Itt van egy katolikus templom a főtéren, amit Kós Károly tervezett, és a főteret körülvevő utcák, ilyen sugaras szerkezetűek, 8 bekötő út van, és olyan rendezett az egész, tehát ez olyasmi, mint amikor ősz a Margit szigeten, csak másképpen nyugszik meg a lelked, de az a jó ötlet, hogy, vagy az a jó érzés, hogy itt is, tehát lehet itt lakni, tehát hogy így lehet jól élni. Amikor építették, akkor 50 ezer fát ültettek el ezen a lakótelepen.
Aztán.
50 ezer fát, és hát ugye én emlékszem, hogy milyen nagy hírig volt akkor, amikor tudod, vitatkoztak a Városliget építésénél, és akkor ott mentek a különféle felszólalások, és akkor én tudom, hogy 5 vagy 6 ezer fáról volt szó, az volt a maximum, amiről beszéltek, és hát kérem szépen, munkás lakótelep 50 ezer fa. Szóval azért ez így nem
olyan... Nem szokványos, igen.
Nem szokványos, igen. Van egy kapu, amit mindenkinek érdemes megnézni, amikor oda megy. Ez a, úgy hívják, hogy Zrumecki féle, csak egyszer mondom ki, nyugati kapu, ami legjobban tükrözi a népi építészeti hagyományokat, terméskörünk és fagerenda, szóval olyan nagyon, nagyon szép, olyan nagyon rusztikus. És hát az, amit engem nagyon megkapott, hogy én ismerem úgy is, hogy ott jártam, meg bejártam a helyet, mert ott van egy ilyen társaskör, vagy társas egylet, szóval tudod, ilyen régi nevű egylet, akik imádják a, tehát abszolút patrióták, és ők olyan sétákat vezetnek, én 2 órás sétákat csinálnak, be lehet járni a lakótelepet, de hogyha te nem akarsz 2 órát sétálni, akkor van egy B-variáció, mégpedig szekéren, és akkor az 1 órás, mert ugye akkor gyorsabban haladsz a szekére, mint hogyha sétálnál, és adventi sétától kezdve mindenféle dolgot lehet ott látni, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki kedvet kapott ahhoz, hogy ezt a városnak ezt a különleges részét egy kicsit felfedezze, és néhány órát ott töltene, ha megkeresi ezt a Vekerlei társas körsz, akkor elképesztő dolgokat, élményekben lehet része.
Hát ahogy, pont ahogy mondtad, hogy város a városban, és nekem engem mindig nagyon jó érzéssel tölt el, amikor azt arról hallani, hogy ilyen emberi léptékeket is alapul vesznek, és én is ismerek ott élő embereket, kifejezetten büszkék arra, hogy ők odavalósiak.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azért ez sok helyen van, tehát sok dologgal van így, szóval amit mondani akarok, hogy például a külföldiekkel beszélünk, és akkor így elhangzik az, hogy budapesti vagy-e, de akkor van, aki azt mondja, hogy hát budai. Vagy
igen,
pesti.
Igen.
Tehát, hogy azért pesti vagy, ugye, tehát, hogy igazából mai napig megvan az ős budaiakban, meg az ős pestiekben, hogy akkor igen, Budapest, de azért én budai vagyok, életemben nem mennék Pestre, vagy pesti vagyok, hát ki a fene lakna Budán. És ez a város a városban, meg amit mondtál, hogy büszke arra is örül, hogy abban a városrészben lakik, azért ez egy különleges extra érzelmet és egy különleges extra kötődést ad azoknak, akik ott lakhatnak.
Igen. Még vannak terveink Deák Judittal, javaslom, most hallgassunk meg egy dalt, érkezik Holló Aurél és a Moments a Jazzy Weekendben. A Jazzy Weekendben Deák Judittal beszélgetek, ő a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, mostanában aktuális évforduló kapcsán a Vekerletelepről beszélgettünk idáig.
És akkor, ha most folytathatjuk azzal, hogy a kalendárium más dolgai, tehát ugye Vekerle születéséről volt szó, Tegnap volt, ugye most szombat van, 12-e, és tegnap volt Szent Márton ünnepe, és azt gondolom, hogy a fél ország, vagy legalábbis aki megteheti, mert a mostani árak mellett azért nem mindenki eszik libát, de most vannak ezek a mártonnapi liba ünnepségek. Ez a Márton, ez egy Magyarországon, a mostani Magyarországon, akkor Pannonia volt, született, fiatalember volt, a 4. század elején született, és most a Szombathelyen és a Szent Márton kápolna helyén állt. Állítólag a szülőháza, ő már 15 évesen római katona lett, tehát ugye Pannonia, és akkor ott bejelentkezett, és 18 éves korában aztán megkeresztelkedett, és 20 évesen pedig megvált a hadseregtől, és remeteként élt, és kolostort alapított, na és a lényeg a liba, hogy Tours-ban tényleg a szerény, a példamutató, mondhatni, hogy szent élete miatt püspöknek akarták. De ő tényleg annyira szerény volt, hogy ő ezt nem akarta elfogadni, mert túlságosan nagy megtiszteltetésnek tartotta, és elbújt az ők üldöző és ők csodáló emberek elől, és hát nem volt nagyon gyakorlatilag ember valószínűleg, mert egy libaóba futott be, és hát ott próbált megbújni, és hát gondolhatod a gónárok, vagy nem tudom mennyire van ebben tapasztalatod, de nem csak az, hogy csípkednek, hanem hát milyen hangosak tudnak lenni a libák. Úgyhogy a libák olyan hangos gágogással fejezték ki, nem tetszik őket, hogy itt a szent életű, itt van náluk.
Rögtön
és
lebukott.
Akkor, rögtön lebukott, igen, és akkor megtaláltak, és hát akkor ugye ő lett mégiscsak
lehet, hogy direkt ment oda, nem?
Hát nem, jó, nem csak... azért nem hiszem, de igen, de szóval, hogy és akkor, hát ugye libanap, és akkor Tours-ban az ő sírja zarándokhely lett, és rengeteg dolog fűződik ő hozzá, tehát, hogy mondjuk azt mondják, hogy akkor kóstolják meg az újbort Márton napján, mert hogy ő a Márton a borok bírája, és hogyha ízlik az újbor, akkor jó az újbor, akkor aki Márton éjszakáján álmodik, tehát tegnapról már álmodott valamit, az boldog lesz, bármit is álmodik, boldog lesz, akkor Márton olykor fehér lovon jár, mondják, tehát felkészülhetünk a havazásra, vagy pedig, ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál, tehát ha most lett volna jég, akkor nem lett volna fehér karácsonyunk, vagy például, ha jókedvű Márton, akkor kemény lesz a tél, tehát, hogyha túl jó idő van, akkor nagyon hideg lesz tényleg. És így tovább, úgyhogy nagyon helyes kis történetek fűződnek hozzá, de minden esetre egy Magyarországon született, Pannoniában született szentről van szó, és hát én remélem, hogy aki libaságokat kóstolt tegnap, akkor annak még marad valami ebből a hétvégére is, és akkor még azt hagyd mondjam el, hogy ami szerintem fontos dolog, hogy 13-án pedig van egy olyan ünnep, amire azt hivatalosan az a neve, hogy a magyar nyelvnapja, mert 1844-ben államnyelvé nyilvánították a magyar nyelvet Magyarországon, hát azt hiszem talán itt volt az ideje, és azóta 178 éve ezt hivatalosan a magyar nyelvet és a magyar nyelv napját ünnepeljük, és akkor még szintén 13-ához fűződik Szent Ágoston születése, aki négy nagy nyugati egyházatja közül volt az egyik, és 1668 éve született, és a sok minden, tehát ugye a szent életű Ágoston nevéhez sok minden fűződik. Én csak azt említem most itt meg, hogy püspök lett, és hogy írt egy Vallomások című művet, ami hát igazából azt mondták annó, hogy a keresztény egyház igazolása, de gyakorlatilag ez egy keskeny kis füzetecske, szóval, hogy igazából egy nagyon vékony kis könyv, és azért érdemes elolvasni, mert nagyon-nagyon szép, tiszta, érthető stílusa van egyrészt, másrészt pedig azok az alap értékek, amelyet egyébként mondhatni, hogy minden vallásnak a alapértékei a könyvei között megtaláló, tehát a Védáktól kezdve a Koránban, Bibliában és más fontos könyvekben nagyjából ezek a legfontosabb alapelvek, ezek itt vannak a Szent Ágoston vallomásaiban, és ráadásul úgy, hogy teljesen érthető, tehát nincsen mellé semmiféle ilyen magyarázat, vagy tudod, ilyen tanácsolás, vagy ilyen körmondatok, ami esetleg annak arra a vallásra jellemző, hanem teljesen egyszerűen és tisztán. Szóval mindenkit megérint. Tehát ez a vallomások, ez egy nagyon, nagyon szép olvasmány. Én azt gondolom, hogy advent közelettével nem is baj, hogyha az ember ilyet is olvas.
Hát köszönjük szépen. Szent Ágoston szerintem mindenkire ráfér egy picit.
Mert igen. Mondjuk,
hogyha egy emészhető, fogyasztható mennyiség és minőség. És hát ennyi fér bele a mai napba. Köszönöm szépen. Deák Judit volt a vendégünk itt a Jazzy Weekendben. Köszönjük szépen a közreműködést. Idegenvezetés, városnézés jövő hétvégén is lesz. Addig is kellemes rádiózást és jó pihenést kívánok hétvégére. Köszönöm a figyelmet. A szerkesztő műsorvezetőt, Danai Katát hallották.